A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Folytatjuk Rozs Erikával, szexuálpszichológussal, mikrofonnál Nagy Károly, és rengeteg témát ejtettünk szóba az előző részben, itt a nap vendégében. Online tartalmakat, esetlegesen a gyermekeknek a felvilágosítását. Talán az maradt ki, hogy gyermekeknek a megfelelő időben való, megfelelő információkkal való ellátására van esetleg nemzetközi protokoll?
Van. A WHO-nak van egy kidolgozott terve, szerencsére már magyarul is elérhető, szerencsére már van is olyan tankönyv a piacon, ahol tanítják, hogy hogyan lehet a különböző korcsoportokat megkérdezni, felvilágosítani bizonyos dolgokról. És hát az az igazság, hogy készült is egy felmérés a fiatalokkal kapcsolatban. 9-10-es, 11-es fiatalokat vizsgáltak a WHO-s szexuális felvilágosítási kampányában. Ez egy HBSC kutatás egyébként, amiből az jön ki, hogy a 15-17 éves fiatalok majdnem 50%-a élt már szexuális életet. Ami még kiderül belőle, az az, hogy ezeknek a fiataloknak a 25%-a, tehát több mint minden második nem használt óvszert, nem védekezett semmilyen módon. Hát erről szólnak pillanatnyilag a kutatások, hogy hogyan állnak ezek a trendek tulajdonképpen Magyarországon, és hogyha ezt hozzáteszem a nemzetközi viszonylathoz, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarországon azért a fiatalok viszonylag hamarabb kezdik a szexuális életüket, tehát a középmezőny alatt vagyunk ebben a kritériumban, viszont az óvszer használat az átlagos Európai Uniós óvszer használatot mutatja, ami azt jelenti, hogy azért más országokban se jobb a helyzet a védekezést illetően annyival.
Ami ugye nem csak azért fontos, hogy ne essen mondjuk egy lány teherbe nem kívánatosan, hanem a betegségek megelőzése miatt is.
Betegségek megelőzésére is, pontosan.
Hány éves korban lehet mondjuk egy olyan információt elmondani a gyermekeknek, hogy igenis, ha már ez megtörténik, akkor használjanak óvszert 14 éves kortól, akár 15 éves kortól, mikor érdemes ezt az információt mindenképpen átadni számukra?
13-14 éves gyerekeknek az iskolai felvilágosító programjának ez egy kötelező része kell, hogy legyen.
De akkor ez van is
már
az iskolákban?
Már akinél van iskolában szexuális felvilágosítás, ugye azért ez nem egy olyan terület, terep pillanatnyilag, ami jól látható, hogy pontosan mi is történik a különböző iskolákban felvilágosítás témájában, hogy kik azok, akik tartják, hogy ezt a helyi iskolapszichológus tartja, vagy a helyi nővér tartja, hogy az milyen tartalomból dolgozik, hogy mit ad át a diákoknak, ez pillanatnyilag még eléggé kaotikus Magyarországon.
Van, hogy megkeresik önöket? Már nem van. Feltétlenül csak előadás tartással, hanem akár információ véget is?
Van, hogy megkeresnek bennünket, igen, hogy hogyan világosítsuk fel a gyereket, erre vannak a beszélgető csoportok, általában anyukák szoktak ezeken a beszélgető csoportokon ülni, valahol online formában is lehet csatlakozni már, Facebookon nagyon sok olyan keresőszóval szex edukáció felnőtteknek lehet keresni, hogyha valaki most hall bennünket és érdeklődik ilyen csoportok iránt, akkor ezek azért futnak. Ha az iskola nem tudja ellátni ezt a feladatot, semmiképpen se felejtse el a szülő, vagy saját maga felvilágosítani a gyerekét, igen, vagy segítséget kérni elmenni egy ilyen beszélgető csoportba. Sajnos ezek nem ingyenesek, megint, ugye, mert ezeknek ingyeneseknek kéne lennie, hogy a valamilyen támogatási módszerrel a lehető legszélesebb körben elérhetővé váljanak ezek az információk, hát majd egyszer.
Talán a stresszt nem említettük meg, a túlmunkát még, ez is lehet okozója, hát főleg egy bizonyos kor után az akadozó szexualitásnak, és a szexuális nem jól létnek, vagy csak szeretünk mindent ráfogni a stresszre?
Hát ugye a stressz azért az neurobiológiailag egy eléggé komoly változást hoz létre a szervezetünkbe. Néhány másodpercen belül aktivizálja a szimpatikus idegrendszerünket, márpedig ha a szimpatikus idegrendszerünk aktív, akkor vagy támadni készülünk, vagy menekülni készülünk. A szex meg nem erről szól. A szex az egy relax folyamat, az egy lazítás, ahhoz igazából arra van szükség, hogy megnyugodjon az ember. Tehát, hogyha nagyon stresszesen megyek be az ágyba, akkor abban nem sok jó szokott kisülni, hiszen a szexualitás az egy játék, az egy pihentető, nyugtató tevékenység.
Nem szoktak az emberek elég időt hagyni erre a tevékenységre, és ahogy említette korábban, nagyon-nagyon hátrébb sorolják a mindennapi kenyérharc mellett, vagy más van amögött, hogy ahogy említette, 10-ből 3-4 embernek lehet problémája, vagy van is, csak nem tudatosul benne?
Nagyon sokszor ez a párkapcsolat dinamikájából fakadó folyamat, hogy kialakul egy olyan alá-fölé rendelő viszony, mondjuk nő és férfi között egy párkapcsolaton belül, ami akár a szexuális problémának a betokosodásához is vezet. És akkor fent marad, fent áll.
Hogy az alárendelt fél nem merje, úgymond a fölé rendeltet elmondani a problémát.
Nem meri a változást kérni, így van.
És akkor ebből akadnak az különböző akadások.
Így van.
Mi szokott ennek a vége lenni? Azért egy idő után csak elmennek tanácsadásra, vagy általában szétmennek a párok? Vagy erre nincs statisztika?
Nincs taktika. A szexterápia az úgy működik, hogy mind a két fél akarja, mind a két fél motivált. Nem működnek a tanácsok akkor, hogyha az egyik fél bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy elhiggye azt, hogy ez a tanács jó, vagy egyáltalán szüksége van neki erre, vagy csak azért ül ott, mert mondjuk a párja elhozta, a fülénél fogva elcibálta, ő csak hallgat, ő nem akar szólni semmit. Tehát ha mind a két fél kellő motivációval rendelkezik ahhoz, hogy javítsunk a szexen, vagy változtassunk, hogy a problémát legyőzzük, akkor általában a szexuális problémák megoldódnak. Ráadásul ezek a rövid tanácsadások, itt azért nem 10-20 órát, nagyon ritkán ül valaki csak a szexuális problémája miatt pszichológusnál, mert azok az elakadások, amik a leggyakoribbak, azok 3-5-6 óra beszélgetéssel a legtöbb esetben gyógyíthatóak.
Ha mondjuk egy párnál valamelyik fél hárít, akkor az általában végleges hárítás, vagy előfordul, hogy egy-két óra után azért a másik is feloldódik?
Van ez így is, van ez úgy is. Vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek, én nem szeretem így megkülönböztetni őket, valakinél ez jön be, valakinél az jön be. Igazából én azt gondolom, hogy a szexhez az kell, hogy elég jó legyen ez a szex. Tehát, hogy olyan tevékenységet végezzünk, ami mind a kettőnknek step by step többségében jó érzéseket okoz. Ez a szex, hogy közben azt a feelinget kapom a testemből vissza, egy olyan feedbacket, egy visszacsatolást, hogy kellemes az érintés, kellemes az illat, kellemes a látvány, kellemes a szag, kellemes az ízérzékelésem.
Nagyon-nagyon testi dolgokra gondolnak az emberek, amikor problémáik adódnak, és mondjuk kiderül, hogy nem teremtenek hangulatot, nem teremtenek szituációkat ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tehát szokott mondjuk ez is probléma lenni? A megszokottság, a túlságosan
hát igen,
így szoktuk.
Igen, mondjuk egy több mint 5 éves kapcsolatban, amikor eljönnek hozzám, akkor azért így rákérdezek, hogy mi a szokott forgatókönyv, mert hogy minden párnak van egy forgatókönyve, ami aztán kialakul, amit úgy megtanulnak egymásról, hogy mi az a jó érintés, mi az a jó mozdulatsor, amivel végig lehet vinni a szexualitást, de hát ez egy idő után tud unalmas lenni. És akkor jön, hogy Erika segítsen nekünk abba, hogy feldobjuk egy kicsit a hálószobánkat, hogy valamit találjunk ki, hogy mind a kettőnknek jó legyen.
Mi szokott az abszolút tévút lenni, amikor mondjuk egy ilyen probléma van? Fogalmazunk úgy a felfrissítésnél.
Sok mindenre gondolhatok. Valakinek tévút, hogy a fekete piacról rendel magának mondjuk potenciafokozókat, valakinek az a tévút, hogy egy webáruházban egy olyan eszközt rendel, amit előtte nem fogott meg a kezébe, nem nézte meg a videót, hogy az mondjuk hogyan működik. Valakinek az a tévút, hogy ilyenkor mondjuk partnert keres, és azt gondolja, hogy majd máshol jobb lesz, mert csak otthon van a baj. Lehet, hogy az is egy tévút. Az is lehet, hogy valakinél ez vezet ki a szexuális problémából.
Mi az, ami meglepő volt a praxisában tényleg? Ez csak úgy most így hirtelen veszembe jutott. Lehet, hogy egyébként már semmi nem lepődik meg, amikor leül akár párokkal, akár szólóban beszélgetni emberekkel, de volt már olyan, hogy tényleg nagyon meglepődött valami?
Volt.
Mennyire lehet ezt publikusan elmondani, körülírni?
Szoktam mesélni ezt a történetet nyilván név nélkül. A praxisom elején még az előszobában hagytam a cipőmet, ez egy, akkor éppen tél volt, ez egy hosszú bőrcsizma volt, és egy olyan eset érkezett, aki épp egy csizma fetisista férfi volt.
Ja, és akkor ebből adott
és
a problémák.
És akkor ebből adott egy konfliktus, igen, amikor a eset a beszélgetés közben kikéreckedett a mosdóba, és vártam, és amikor hátrafordultam, akkor az előszobámba feltűnt az, hogy nincsen ott a csizmámnak az egyik párja. Na most ezt a helyzetet hogyan kezeli egy pszichológus, ugye, hogy mit tud tenni ilyen helyzetben, hogy most úgy csinál, mint aki nem tudja, hogy mi történt, vagy nem csinálok úgy, vagy úgy csinálok, mint aki tudja, vagy nem tudja. Ugye ezt ott abban a pillanatban nagyon el kellett dönteni, de nagyon sikeres volt a helyzetnek a megoldása, mert én mondtam, hogy láttam, hogy mi történt a csizmámmal, hogy bement a WC-be, és hogy csak szeretném megkérdezni, hogy felvehetem-e még ezt a csizmát valaha. Mert hogy nagyon drága volt, még leértékelve is a téli akción. És itt bontakozott ki a beszélgetésünk, hogy hát ő olyan kulturáltan tud egy ilyen tárgyal bánni, hogy nyugodjak meg, hogy semmi olyan dolog nem történt vele, ami miatt ezt a csizmát soha többet nem tudom felvenni, és akkor így nyílt meg a beszélgetés, és akkor így tudtunk ennek az egésznek a mélyére ásni, és egyébként ő nagyon sikeresen végezte a terápiát, meg az egész programot, és egy teljesen oké szexualitással rendelkező ember volt, és lett is belőle.
Amikor mondjuk ilyen extremitások kerülnek elő, akkor nekem egyébként eszembe jut néha a másik véglet is, amiről azért lehet olvasni, az aszexualitásról, hogy egyszerűen állítólag ez az a nagyon digitális országokban fordul elő, délkorában hallani, adott esetben Japánban is hallani, de hát az Egyesült Államokban is van már ez, hogy bizonyos fiatal generációk szinte nem is érdeklődnek a szexualitás iránt, állítólag még online se nagyon. Mert hogy annyira elviszi őket az online világ, játékprogramok, bármi, ami online eléréssel rendelkezik, és annyira kitölti az idejüket, hogy erre a fiziológiai, fizikai szükségletükre nem jut idő, de eszükbe se jut. Ez létezik? Van egy ilyen problémakör? Ez akár konferencián is előkerül?
Létezik, előkerül konferencián is. Természetesen, hogy az aszexualitás az így hogyan növekszik a társadalomban. Nálam is ülnek ilyen esetek, nők és férfiak is, akik az aszexuális kategóriában vannak éppen. Nem biztos, hogy ez az élet végéig tartó állapot, hogy valaki éppen aszexuálisnak érzi magát. Mondhatok egy ilyen esetet, hogy egy 44 éves férfi, akiről beszél ön is, akinek még sose volt soha életében női partnere, egyszer csak egy ilyen nap felébred, hogy ez így nem mehet tovább. És akkor kér tanácsot, és elkezdi az életét újra kalibrálni, és akkor utána elképzelhető, hogy ő neki lesz majd szexuális kapcsolata, bár 20 évig vagy 30 évig a szexuális életet élt. Az, hogy ez jó vagy nem jó, ezt mindig nagyon egyénileg kell eldönteni, hogy ez szolgálja a kapcsolatot, szolgálja-e az illetőnek a jó érzéseit, hogy ez csak egy állapot, vagy egy tartós benne ragadás ebben az állapotban. Azt azért tudjuk, hogy a szexualitás az segít bennünket az egészség felé, boldogabbak vagyunk, kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Tehát azért a tudatos lemondás a szexről, ha nem valamilyen egészségügyi okok miatt történik ez, akkor azért azt nagyon át kell gondolni, hogy miért. Ugye ennek trauma áll a hátterében, vagy tényleg ez egy ilyen száraz intellektuális gondolkodásnak a következménye, vagy esetleg szociális képességeknek az elmaradása áll-e ennek a hátterében, az nagyon egyéni.
Vallási meggyőződés is állhat
akár,
ilyenkor a
akár
háttérben?
Akár vallási meggyőződés is a háttérben.
Lehet, hogy erre a kérdésem sem nagyon lehet pontosan válaszolni, de létezik-e olyan, hogy mondjuk havi szexuális
Mennyiség,
igen, mert gondolom a párok, amikor megérkeznek, akkor néha megvan a havi egy, vagy a havi kettő, nincs igazából olyan nagy probléma, de létezik ilyen mennyiség, ami mondjuk úgy, hogy a mérések, tapasztalatok, akár orvosilag igazolható dolgok alapján pont jót tesznek az embernek, és pont annyi kell.
Aha, hát azért egy elég széles range van itt a szexben, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami nem jó. Azt látjuk, hogy azok a párok boldogabbak, akik többet szexelnek. Ez biztos, mert erre vannak kutatási adatok. Az, hogy mennyi lenne jó, meg egészséges, ez megint nagyon egyéni kérdés, mert lehet, hogy az egyik félnek a heti egy is sok, a másik félnek meg a heti egy nagyon kevés. Tehát, hogy itt összehangolni két felet úgy, hogy mind a kettőnek van egy libidója, mind a kettőnek van egy aktuális érzelmi állapota, amiben ez vagy nyílik ez a libidó, vagy szűkül éppen ez a libidó, és mondjuk akinek ugye a többlet igénye van, ahhoz a másik partner az csak úgy tud csatlakozni, hogyha ő néha olyan szexuális eseményekben is benne van, amiben nem biztos, hogy minden pillanat élvezhető. Ez ugye
kompromisszum
rövid távon, hosszú távon, meg minél több van a kosárban a rossz élményekből, annál kevésbé lesz motivált az ember, a libidója annál inkább csökken.
Adódhat akkor ebből is a probléma, és mehetnek ezért is tanácsadásért, hogy
Hogyan növeljük a libidót, igen, hogy hogyan hangoljuk össze egymást, hogy hogyan lehet nagy szexuális különbözőségeket feloldani, mert hogy még a kapcsolat elején minden héten háromszor volt szex, de most a férfi mondjuk tartaná a heti hármat, a nő meg éppen nem. De ezt is kontextusba vizsgáljuk, hogy mi van a háttérben, munka, stressz, gyerek, várandóság, hűtlenség, jó kapcsolat, rossz kapcsolat, mert hogy megtalálni annak az okát, hogy mi miatt van mondjuk visszaesés a heti háromról a havi egyre, azért az megint csak nagyon egyéni, hogy ki mind megy keresztül ez ebben az időszakban. Kinek mi viszi el a fókuszát, az energiáját, hogy a szexualitás leesik mondjuk a napirendből.
Gyermekvállalás általában egy komoly vízválasztó a pároknál?
Igen.
Azért is, mert ugye van egy szülés előtti, gondolom én jó néhány, akár hét kiesés, és hát nyilvánvalóan szülés után is anyuka mindennel van foglalva, csak azzal nem, hogy
hát
apukával együtt legyen.
Nem az időszak az, amiben szexterápiát szoktam kezdeni. Tehát van, hogy jönnek hozzám 7. hónapba, hogy most akarja fellendíteni a férjével a szexuális életét. Ez nem az az időszak, amiben egy ilyen pozitív, lendületet adós házi feladatsorozatot érdemes bevállalni. Az a szexualitásnak az az időszak a másról szól, az a reprodukcióról szól, az egy teljesen más lelki állapotot. Nem biztos, hogy a szexualitás az, ami a legfontosabb egy ilyen időszakban. Bízom abban, hogy egy férfi látja azt, hogy egy nő milyen változáson megy keresztül a várandóság során, látja azt, hogy mondjuk fáradtabb, látja azt, hogy amikor megszületik a gyerek, akkor mennyire sok teendője lesz hirtelen egy nőnek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a megértés, belátás és a másik nézőpontjának egy kicsit az átgondolás, az bízom benne, hogy a legtöbb magyar férfi tulajdonsága. Bár tény és való, hogy azért a megcsalások száma pont ebben az időszakban kiugróan magas.
Mit lehet egyáltalán tanácsolni, nyilván a türelmen, meg a belátáson kívül, a szexualitás visszavezetésével kapcsolatban? Tehát, hogyha már tényleg megszületik a gyermek, az első pár hét után talán beáll egyfajta ritmus, hogy a gyermeknek mire van szüksége, mikor kell rá jobban odafigyelni, mikor pihen a gyerek, tehát hogy meg hát fiziológiailag, amikor fizikailag, amikor már
az anyuka készen van erre. A szex, mert fizikailag már oké, mondjuk a nő a szülés után, ez azért nagyon változó, hogy kinél mennyi idő. És én azt veszem észre, hogy az emberek többsége nincsen tisztában azzal, hogy a szex az egy ilyen rugalmas, változó dolog, és egy frissen szült anyuka az nem biztos, hogy ugyanazt a fajta szexualitást élvezi, kívánja, mint amikor még pocak nélkül a felszabadult női valóságában szexelt. Én úgy látom, hogy vannak szakaszok, amiben változik a szex, más a forgatókönyvünk, másképp játszunk egymással, másképp nyúlunk egymáshoz. Hogy az a jó, hogyha ezt így két fél megérti, hogy a szex az egy ilyen változékony dolog, hogy hol több energiánk van hozzá, hol kevesebb, hol nagyon sok mindent kipróbálunk, hol meg csak abból a néhány pózból dolgozunk, vagy néhány mozdulatból dolgozunk, ami éppen jól esik. Na most például egy frissen szült anyuka, aki már rendben van, már van néhány hónapos csecsemője. Én azt szoktam mondani a konzultációimon, hogy ez az úgynevezett családi szex, amit ilyenkor lehet csinálni, hogy csöndben, kevés mozdulat sorra, hogy a gyerek fel ne ébredjen, hogy meg ne hallja, de hogyha nyilván van lehetőség rá, akkor hogyha a gyereket le lehet valahova előbb-utóbb adni egy éjszakára, akkor aztán meg mindent bele, és akkor menni valahová, ahol kettesbe tud lenni a pár, és újra férfinőként egymásra tudnak hangolódni.
Ez is gondolom egy vízválasztó egy párnál, aztán van a másik vízválasztó talán, amikor már több gyermek van, és hát fogalmazok úgy, meg kéne oldani, hogy amikor nincsenek otthon a gyerekek, vagy ne tudjanak róla, és ennek gondolom vannak különböző variációi. Lehet-e itt bármit tanácsolni, úgy értem, hogy a gyermekekkel tudatosítani, hogy apuka, anyuka néha együtt van, Vagy erről csak egy bizonyos kor után kell beszélni, vagy egyáltalán nem kell erről beszélni?
Együtt van, hogy szexál, hogy ezt így mikor van, kell, igen. Hogy tudják a gyerekek, hogy anya, apa szexál?
Vagy nem tudják.
Azt nem feltétlenül jó, ha hallják. Nem feltétlenül jó, ha látják, sőt, egyáltalán nem jó. De azért azt tudni a gyereknek, hogy apu, anyu néha máshol alszik, vagy apu, anyunak kettesben van időre szüksége, azért ezt már nagyon korai életkortól el lehet kezdeni tanítani. És amikor a gyerek iskoláskorú lesz, akkor azért már ott az idő, hogy beszéljünk arról, hogy hogy is jön a gyerek világra, és ebbe a beszélgetésbe, ebbe azért belefér az, hogy elmondja anyu, apu, valamelyik, amelyik épp a felvilágosítást tartja, hogy mi is szoktunk összebújni, mi is szoktuk szeretgetni egymást apuval vagy anyuval. Hogy ez
elő szokott fordulni.
Igen, és ez olyan, mint hogy nem a télapó hozza az ajándékot.
Ami legkésőbbre még 6-7 éves korban kiderül. Így zárszóként beszéltünk a felnőttekről, nyilván beszéltünk arról, hogy 10 éves korban már nem árt, hogyha ha már fiatal tinédzserek elkezdik a szexuális életüket, legalább védekezzenek, tehát tényleg erről mindenképpen tudjanak, hogy érdemes, mit kell használni, hogyan kell használni. Mi az, ami még egyébként szülőként előkerülhet, mint problémakör, amivel azért találkozik, tehát amikor igenis szülői szigorral akár, vagy legalábbis megértő, de határozott viselkedéssel oda kell pirítani, hogy ezt most nem, vagy mi az, amit ezt most igen. Arra gondolok, hogyha mondjuk lánygyermekei vannak egy apukának, és hirtelen a lány este 10:30-kor le akar menni futni, mert hogy hívta egy srác futni, mondjuk a Margit szigetre, ilyenkor mondjuk mi a teendő. Tudom, hogy most egy nagyon komoly példát mondtam, de hogy...
Hát nekem pont ilyen 10 éves lányom van, és olyan azt sem tudom, hogy ki az a fiú, akivel ki akar menni a Margit szigetre futni, akkor ezt a 10 éves lány nem engedem el ilyen idősávba futni a Margit szigetre, mert az a valaki, az majd hívja el napközben, meg tudjak róla valamilyen információt.
Tehát ez szülőként ezt azért...
Szerintem ez a feladat, igen. Szülőként ez a feladat, hogy reális kereteket, korlátokat állítsunk fel a gyerekünknek.
Hát nekem még rengeteg kérdésem lett volna, de sajnos kifutottunk az időből. Rozs Erikát, szexuálpszichológust hallották, jó volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt volt, tegye meg máskor is, és hát...
Én is köszönöm a meghívást.
És hát jó munkát kívánok.
Köszönöm.
A mikrofonnál az elmúlt 2x20 percben Nagy Károlyt hallották, ezt a műsorunkat meghallgathatják a honlapunkon is, illetve itt a YouTube csatornánkon visszanézhetik, további jó rádiózást.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.